gotta keep your head up, keep your head up. Got to lift your head, lift your head up, up. Got to keep your head, lift your head up. Got to lift your head. Lift your head.
Következnek a Klubrádió hírei.
Két óra. A 2014-es választások utánra halasztották a korkedvezményes nyugdíjazási rendszer átalakítását. A kormány igazáról győzködték a petícióval érkező diákányt a közrádióban. Az orosz külügyminiszter szerint a vegyi fegyverek biztonságban vannak. Hideg marad az idő, változóan felhőség mellett holnap megint ónos esőt jósolnak a szakemberek. Jó napot kívánok, Szabó Kati vagyok. A kormány két évvel 2014-ig meghosszabbítja a jelenlegi korkedvezményes rendszert, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében. Ennek alapján korábban nyugdíjba mehettek azok, akik munkájuk során fokozott egészségkárosodásnak voltak kitéve, mivel a korkedvezményes nyugdíjrendszer bevezetése óta eltelt 40 év alatt sokat változtak a munkakörülmények, így a minisztérium úgy véli, az elkövetkezendő időszakban szükséges a korkedvezményre vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata. Soha nem volt szüksége az IMF hitelre, a kormánynak nyilatkozta az egyik lapnak Matolcsi György. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy csak védőhálót szeretnének, amiről szívesen tárgyalnának is. A nézetkülönbség abból adódik, hogy ránk akarják tukmálni a pénzt, nekünk meg nem kell, fogalmazott a tárcavezető. Jelenleg nincsenek hivatalos tárgyalások Magyarország és a Nemzetközi Valuta Alap között. Különösen azután hidegültek el a felek, hogy a kormány médiakampányt indított, amit informálisan sérelmeztek az IMF-nél, Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály tárca nélküli miniszter, és Matolcsi György is rendre egymásnak is ellentmondó üzeneteket küldtek a piacok számára a tárgyalások kapcsán az elmúlt egy év során. Az elemzők egy része már a jövő évben sem számít megállapodásra. A kormányzati álláspontról győzködte a közrádió egyik munkatársa a diákok képviselőjét, amikor az épület előtt tüntető tömegből bevitték a tandíj ellen tüntetők 6 pontos követelését, amit szerettek volna a híradásban is beolvasni. Az átlátszó.hu-n közölt rejtett kamerás videón látható, amint a tiltakozók által delegált lánynak arról beszélnek, hogy a követeléseik nem biztos, hogy időszerűek, mert figyelembe kellene venniük Orbán Viktor napközbeni nyilatkozatait. Végül nem került be szó szerint a rádió híradásába a petíció, de a tartalmáról részben azért beszámoltak. A Klubrádió úgy tudja, hogy a filmen látható riporter néhány hónapja került át a kormány közeli Lánchíd rádióból a közszolgálatba, és a felvételen végig ott van mellette az MTVA egyik vezető beosztású munkatársa is. Az orosz külügyminiszter szerint egyelőre a damaszkuszi kormányerők ellenőrzése alatt vannak a szíriai vegyi fegyverek, egy vagy két helyen tárolják őket, míg korábban szét voltak szórva szerte az országban. Szergej Lavrov az orosz hírszerzés értesüléseire hivatkozva mondta ezt, amelyek egybecsengenek a nyugati információkkal. A tárcavezető szerint a nyugati országok nem akarnak mindenképpen beavatkozni Szíriában, úgy fogalmazott, olyan érzése van, mintha ez nem lenne ínyükre. Feltehetően füstmérgezés okozta egy 66 éves nő halálát Hajdúsámsonban. Az asszonyt pénteken találták holtan otthonában, az elsődleges orvos szakértői vizsgálat kizárta, hogy gyilkosság történt volna. Holnap többfelé havazhat, majd napközben nyugat felől egyre inkább ónos esőbe, illetve havas esőbe, végül esőbe vált át a csapadék. Viszont északkeleten végig havazás valószínű. Főként a Dunántúlon megélénkül a déli délkeleti szél, jelentős enyhülés kezdődik. A csúcshőmérséklet kora délután 0 és mínusz 3 fok között alakul. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 14:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Acélsodrony. Acél Endre Pulitzer emlékdíjas műsora itt a Klubrádióban.
Edgar Snowden nem élik ismerni végtére is, volt előtte is, utána is amerikai újságíró, akit a világhíra szárnyára vett, és még azt sem mondanám, ő a legnagyobbak közé tartozott. Talán nem. Viszont volt valami, amiért a félvilági újságíró társadalma irigyelte őt, vele, ellentétben mindenki mással, szóba állt Mao Tse-tung. A kínai kommunista vezetők mindig is titokzatosak voltak, mindig is bizalmatlanok. Én történetesen arra sem emlékszem, hogy a szovjet-kínai barátság legszebb napjaiban nyilatkoztak volna a Pravdának. Edgar Snow volt a kivétel, benne megbíztak. Persze, hogy. Ezt a Missouri államból való ifjú tollforgatót 30-as évek elején rabulejtették Ázsia gyarmatosítás ellenes forradalmai, s leginkább mindezek közül a japánok ellen küzdő kínaiaké. Azt találta azonban, hogy Kína velejéig korrupt polgári kormányát a kommunisták leküzdése jobban foglalkoztatja, mint a hódító Japán. Ez megrázta. Utat tört magának a polgári, hivatalos nevén Kuomintangista blokkádon keresztül Maoék északnyugati búvóhelye a Shenzi tartománybeli Yan'an felé, és az úgynevezett nyugati újságírás Marco Polójaként interjúkat készített velük. Ami nem ment könnyen. A kommunista vezetők pragmatikus figurák voltak. Nem csak azért nyíltak meg Snow előtt, mert tisztességes embernek tartották, hanem azért is, mert tudták, hogy írásait pestesen szólva enni fogják a nagy példányszámú amerikai magazinok. Ették is. Aztán a könyv, amelyet Vörös csillag Kína felett címmel 38-ban Snow megjelentetett, igazi szenzáció lett. Ekkor értesült a világ első ízben, sőként első kézből arról, honnan jöttek és hová tartanak a kínai kommunisták. Ekkor az amerikaiak még messze nem döntötték el, hogy a rivalizáló kínai felek közül kivel tartanak. A kommunistákkal őszintén rokonszenvező Snow bal szerencsére a 10 évvel későbbi döntés annak a bizonyos polgári kormánynak kedvezett, s az író újságíró számkivetett lett saját hazájában. Kommunista gyanús egyén, Mao fizetett ügynöke. Persze nem volt az. Legfeljebb az vethető a szemére, de ez is csak a mából, hogy a kínai vezetőköz fűződő privilegizált kapcsolatait bizonyos rózsaszín látással védelmezte, azaz őtőle 1949 után végképp nem lehetett tárgyilagos képet kapni arról, hogy Mao katasztrofális ötletei, a nagyugrás meg a kulturális forradalom milyen pusztító hatást fejtettek ki. Snow élete végéig megmaradt ifjúsága nagy szerelmének a kínai kommunista forradalomnak őszinte és csak olykor kétkedő barátja, amit Maoék végül is azzal jutalmaztak, hogy vele üzenték meg Richard Nixonnak, akár elnökként, akár magánemberként szívesen látják Pekingben. Edgar Snowval épp akkor végzett a rákbetegség Svájcban, amikor Nixon már készülődött erre a történelmi látogatásra, mely végül is alapjában rendezte át a stratégiai erőviszonyokat, s fordított egy jó nagyot a történelem kerekén. A kínai két húrú hangszeren az Őrhún csendül most föl egy klasszikus dal. Kilencvenöt évet élt a 20. századi magyar irodalmi élet egyik legnevezetesebb alakja, Fenyő Miksa. Írni tudott ugyan, kötetei is megjelentek, de se író, se költő nem volt, csak szervező és szerkesztő. Ebben a minőségében azonban pótolhatatlan. Ignótusszal és Osváth Ernővel együtt ő alapította meg 1908-ban a Század rangban mindmáig utolérhetetlen irodalmi folyóiratát, a Nyugatot. Ignótus volt a főszerkesztő, Osváth meg ő a szerkesztők. Abszolút ritkaságnak, sőt történelmi teljesítménynek számít, hogy valaki 33 évet üljön egyazon szerkesztői székben, ő magáinak mondhatta ezt. Dacára annak, hogy az irodalom nem a foglalkozása, hanem a hobbija volt. Hála Istennek, mondom én most, visszanézve a múltba, hiszen a Nyugat fenntartásához nem csak jó ízlés, biztos ítélőképesség, na meg aztán egyfajta lángolás is kellett, hanem pénz is. Ezt a pénzt Fenyő Miksa a maga igen jelentékeny pozíciójának hozadékából teremtette elő. Tudnélik, mint tanult ügyvéd, előbb titkára, majd igazgatója volt a Gyáriparosok Országos Szövetségének. Magyarul a magyar nagytőke fellegvárát igazgatta. ezzel a háttérrel aztán olykori eladósodást is megengedhetett magának, mert hogy a nyugat költségeit a legkényesebb ízlésű kevesektől származó előfizetések csak ritkán fedezték. Fenyő, mint mondtam, imádta az irodalmat, és ezen belül is mindenek előtt és fölött Ady Endrét. Ady iránti imádata soha egy perce nem csitult, némi túlzása azt is mondhatom, a költőért, a költő nagyságának elismertetéséért és folyamatos ébrentartásáért akár ölni is tudott volna. Nem akadt olyan tekintély az irodalom történetben és a kritikában, kivel ne párbajozott volna szóban és írásban, ha az illető másként gondolkodott Adyról, mint ő. Igaz, e tekintetben mindvégig voltak fegyvertársai, Hatvani Lajos és Söpflin Aladár. A nyugat és az Ady kultusz dacára azonban Fenyő köszönhetően a Gyosznak ismert és befogadott tagja volt a kor magyar uralkodó osztályának, amellyel liberális gondolkodásának korlátai között őszinte hazafisággal még azonosulni is tudott. Egy darabig képviselőként ült a parlamentben. Ebben a szerepében egyfajta államférfiúi méltóságot erőltetett magára, ami megnyilatkozott Hitlerről írt, 1934-ben kiadott, sok tekintetben remek analízissel szolgáló dolgozatának minden tragikus szín nélkülöző szóhasználatában is. Ami azért érdekes, mert Fenyő, kinek származása okán éppenséggel volt miért félnie a náciktól, sokkal kevésbé érzékelte a sárkányfuk kisarjadását, mint a teljesen keresztény Márai Sándor, ki már Hitler hatalomra jutása előtt egy náci gyűlés láttán a következő sort írta le a riportjában, amíg ez az ember él, Európában nem lesz béke. Később, amikor Magyarország német megszállása pillanatától 45 januárjáig bujkálni, rejtőzködni kényszerült, Fenyő Miksa megértette, hogy Márainak mennyire igaza volt. Ennek a korszaknak a dokumentuma az Elsodort Ország című fogságnapló, melyet 40 évig indexen tartottak Magyarországon. Na náhogy. A szerkesztő Rákosék elől diszidált. Ha itthon marad, minimum kitelepítik, és csak halála előtt egy évvel 1971-ben látogatott haza. Akkor azonban itt hagyta egész, páratlanul értékes irodalmi hagyatékát, a nyugat szinte egész történetének dokumentációját. Haki Tamás fütyművész Ungáreszkája következik most.
www.klubradio.hu. Hallgasson bele!
Reklám.
Ne feledje, holnap az újságárusoknál a vasárnapi hírek. Hírlap és hétvégi magazin egyben. Hírek a hét eseményeiről, vélemények, kultúra, gasztronómia, rejtvény és sport. Keresse holnap az újságárusoknál. Vasárnapi hírek. Markáns, megbízható, mértékadó.
Kabaré kisember.
CD-n és DVD-n.
Kisember, hát itt a vér. Látok kárból sírni ér.
Megrendelhető a dvd@solaris.hu e-mail címen.
Kapható a Láng TK-ban, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Toldi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Fő utca 40, a Rockdiscontban, 6. kerület Király utca 108, és az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körút 26.
Kabaré kisember.
Kisember, hát mondd, hogy félek, mondd, hogy érdelmetlen az élet, mondd, hogy mindegy, miben itt él, most már akárkit mentennél.
Klubrádió. Tények, vélemények.
Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb.
Bánóczi Erzsébet vagyok, Kecskevétről, nyugdíjas köztisztviselő. Mit jelent a Klubrádió? Hogy hiteles és objektív tájékoztatást kapunk, mi kis emberek. Ezért szeretem a Klubrádiót nagyon, és drukkolok a fennmaradásokért. Magam eszközeivel mindent megteszek, hogy minél többen hallgassák önöket.
Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények.
Reklám hangzott el. Acélsodrony.
1972-ben megtörtént az a csoda, hogy egy filmet egyszerre 10 Oscar-díjra is jelöltek, sebből a 10-ből 8 úgy jött be, hogy a legjobb filmnek járó szobroskát más kapta. Nem árulok zsákba macskát, a majdnem durkmarsot Bob Fosse Kabaré című filmje csinálta meg, miközben az év filmje a Keresztapa lett. Zárója erről a műről majd a következő adásban értekezem. A 8 Oscarból kiemelném a legjobb rendezés, a legjobb operatőri munka, a legjobb női főszerep és a legjobb férfi mellékszereplő díját. Kabarét musicalként tartják számon, de nem a klasszikusok között. Zene, sok van benne ugyan, de sláger kevés. Ez egy. Kettő, a musical eredeti műfaja szerint musical comedy, azaz zenés komédia, de ennek a filmnek nem a kacagtatás az ereje, hanem a realizmusa, a drámaisága, a finom ízlése és nem utolsó sorban a gondolatokat ébresztő volta. A forgatókönyvet a század egyik legérdekesebb politizáló regénye, az angol Christopher Isherwood Berlini Történetek című műve illette, mely abban a bizonyos kozmopolita kicsit züllött Berlinben játszódik a náci hatalomátvétel előestéjén. Színhelyen felkapott kitkat kabaré, ahol fergetegesek a zenék, a táncok és a humor. A közönséget a náci ellenes vicceiről ismert német ceremóniamester, a filmben az Oscar-díjat nyert Joel Grey, és a remekül éneklő, remekül táncoló angol Sally Bowles, a nevet is úgy találta ki, szórakoztatja. Sally remekül énekel és táncol, és mindenkivel összefeküdne, aki filmszerepet segítené őt. Lásd, Marlene Dietrich kék angyal ugyanabban a közegben. De aztán ez a Sally végül is egy jómodorú, kissé félénk, kissé homoszexuálisnak tetsző, Berlinbe tévedt ifjú honfitársával fekszik össze, s ők ketten bizarr kalandba keverednek egy német arisztokratával, aki mindkettejüket kedveli. Nagyon dekadens történet az egész, csak a náci dobok pergése teszi izgatóvá, hogy úgy mondjam, a történelem lihegését érezni az egész, finom ízléssel tapintattal megcsinált történet mögött. A kabaré Sally Bowles a 72-ben, 17 évvel azután, hogy már színpadon és filmen is megjelent, a legendás Judy Garland lánya Liza Minnelli volt. Partnere pedig az intellektuális színészet egyik csillaga Michael York. Liza Minnellibe itt beleszeretett a félvilág. Imádnivalóan közönséges, tiszta és becsületes volt. Látszott rajta, hogy robban a tehetségtől. Meg aztán nagyon nagy szerencsére épp olyan rendezővel, Bob Fosse-val akadt össze, ki nem csak hogy megverte Coppolát az Oscar-díjért folyó versenyben, de valami olyat tudott, amit társai nem koreografálni. Minnelli színpadi táncai az ő keze alól jöttek elő, bár ez akkor kevésbé volt tudott. Csak évekkel később, mikor önéletrajzi filmjét a Felejthetetlen Mindhalálig Jazz-t megrendezte, akkor derült ki táncos énje. Rövid utolszó, a náci rendszer a kabaré francia eredetű műfaját a legnagyobb következetességgel elsöpörte. A züllött Németország és a tiszta erkölcsös Németország konfliktusában természetesen az előbbi vesztett, a kabaré hősei úgy eltűntek német földről, mintha soha nem is lettek volna ott. Liza Minnelli énekli most a film címadó dalát.
sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a
...1972-ben megosztott közgazdasági Nobel-díjat kapott az amerikai Kenneth Arrow, aki matematikai módszerekkel élesztette újjá a 100 évvel korábban élt svájci Walras egyensúly elméletét. Hozzáteszem, Arrownak mindezen túl számos, hanem számtalan eredeti gondolatát és gondolatkísérletét ismeri és vitatja mind a mai napig a közgazdaságtan, nálánál nagyobb formátumú gondolkodó ebben a disziplinában nem sokakat. Az acélsodrony azonban nem elméleti stúdium. Egy mondattal jelezném mindösszesen a problémát. Ha ma bármely politikus egyensúlyról vagy annak a hiányáról beszél, ezen általában a költségvetés kiadás és bevételi oldalának a viszonyáról beszél, holott az általános egyensúly elmélet minden kutatójának a gondolkodását a kereslet és a kínálat egyensúlya kötötte le. Így a bevezetőben említett klasszikusét, Walrasét is, nem beszélve elméletének újrafogalmazóiról. A nagy Arrow egyike volt ezeknek. Ami esetét vagy történetét ma különösen érdekesé teszi számomra, az a magyar közgazdaságtan nemzetközileg legelismertebb művelőjének, Kornai Jánosnak a minap megjelent önéletrajzi kötete teszi. Két ponton ugyanis erős párhuzamosság mutatható ki. Az egyik, hogy a hitehagyott marxista Kornai körülbelül ugyanakkor fordult a matematikai modellezés felé, amikor Arrow. A másik, hogy a magyar tudós utóbb elhíresült tanulmánya az anti-equilibrium, azaz anti-egyensúly. Arrow és szerzőtársa a francia-amerikai Döbrő kánonnál merevült elméletére volt válasz, illetve kritika. Zárója, a szinte autodidakta Kornai akkor majd 40 évvel ezelőtt a matematikus Lipták Tamással dolgozta ki a maga modelljét. A matematikai modellezés ekkor volt a zenitjén. Példának okáért nem csak a közgazdaságtan, a nyelvtudomány is ehhez a módszerhez nyúlt, én magam, mint úgynevezett matematikai nyelvész, a nyelvi szerkezetek matematikai leírásában merítkeztem meg darab ideig. Amiben az volt a szép, hogy exakt módon lehetett leírni olyan összefüggéseket, amikről az ember tudta, hogy léteznek, csak nem volt épp kétséget kizáróan képes bizonyítani a létezésüket. A matematika arra jó, hogy kizárja. Azaz, hogyha úgy tetszik, épp ellenkezőleg. Kornai például arra lett figyelmes, hogy a kereslet és a kínálat ideális egyensúlyát elvi értelemben a kapitalista gazdaság épp úgy meg tudja valósítani, mint a szocialista. Valósággal idegesítette, hogy a precíz modellezésből sehogy se jön ki a két rendszer alapvető különbsége, melyről ő mihelyt engedték nyugatra utazni, sok más honfitársával együtt könnyen meggyőződhetett. Ebből az idegeskedésből született az anti-equilibrium, voltaképp a Nobel-díjas tudós föltevéseinek kukacos bírálata. De szakmai értelemben innen többet nem mondok. A történet legnagyobb érdekessége az, hogy Kenneth Arrow abban a beszédében, amelyet a Nobel-díj átvételekor elmondott, hizelgően említette a fiatal Kornai tanulmányát. További érdekesség, hogy Kornai, aki a szabadnép legrosszabb korszakában vezette ifjúi fővel a gazdasági rovatot, a 60-as évek vége felé az egyetlen olyan magyar közgazdász volt, ki nyíltan hangoztatta, hogy szakított a marxizmussal, mert pedig örökre, és nincs más ambíciója, mint beleilleszkedni a nyugat közgazdász társadalmába. Emigrálni azonban nem akart, és semmilyen nyílt ellenzéki tevékenységet nem folytatott. Amit elképzelt, az sikerült neki. Richard Clairemont népszerű interpretálásában hangzik most föl Beethoven holdfényszonátája.